Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Úszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök, a fő lengyel ellenzéki erő, a jog és igazságosság támogatásával induló elnökjelöltet fogadta a Fehérház ovális irodájában. Karol Novracski a látogatás során a washingtoni kormányzat több képviselőjével is tárgyalt. Elmondta, hogy a találkozó során kitértek a közeledő lengyel elnök választása. Ebben a vonatkozásban Trump azt mondta neki, győzni fogsz. A Fehérházban a lengyel ellenzéki jelölt több találkozót is tartott az amerikai kormányzat magasrangú képviselőivel, látogatása mintegy 7 órán át tartott. Novracski arról számolt be, hogy az amerikai partnerek a lengyel konzervatív médiát érintő kormányzati döntések a jog és igazságosság állami finanszírozásának megvonása iránt érdeklődtek. Az amerikai politikusok kérdéseiből érződött, látják, a lengyel elnökválasztás nem tisztességes, mert egyes televízió csatornákat cenzúráznak, megszegik a jogállamiságot, jelentette ki Novracski. Mi magyarok együvé tartozunk, itt Európa szívében, a Kárpát-medencében, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, a Partiumi Székelyhídon a határon átívelő Álmosdra vezető zarándoklat kiinduló pontjánál. Hankó Balázs a romániai Székelyhíd és a magyarországi Álmost közötti Böjte Csaba ferences szerzetes vezette zarándoklaton vett részt, mely átlépve a román-magyar határt a nemzet összetartozását hivatott jelképezni. A miniszter a Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelmének emléket állító szerelem tanúsvényen mondott köszöntőjében felidézte. A zarándoklat ötlete március 15-én született, amikor gödöllői diákokkal kézdivásárhelyen voltak. Böjte atyában az a gondolat fogalmazódott meg, hogy Székelyhídról úgy zarándokoljanak Álmosdra a zöld határon át, hogy nem állnak meg, fogalmazott a miniszter. A fogyasztóvédelmi konzultációban való részvételre buzdít Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. Gerlaki Bence a videóban elmondta, az e-kereskedelem térnyerése számos újfajta vásárlási szokást hozott létre, amellyel párhuzamosan egyre gyakoribbá válnak az online csalások és visszaélések. Így ha átverik a megrendelőt azzal, hogy nem létezik az árucikk, amit hirdetnek, vagy a kifizetett összeg fejében nem kap semmit, az súlyosan büntetendő. Ezek az új típusú visszaélési formák aláássák a fogyasztók bizalmát a digitális gazdaságban, ezért Magyarország kormánya az elkereskedelmi visszaélések esetében is szigorúbban lép fel, tette hozzá. A berlini Scope Ratings megerősítette Magyarország BBB besorolását, továbbá a hitelminősítő megerősítette a korábbi stabil kilátást is. Ezzel hasonlóan a többi hitelminősítőhöz továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartják nyilván Magyarországot, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleményében azt írják, a Scope Rating kedvezően értékelte a versenyképességet erősítő beruházásokat és Magyarország ellenálló képességét a negatív külső hatásokkal szemben. A hitelminősítő úgy látja, erőteljes növekedési dinamika és szilárd középtávú növekedési kilátások jellemzik a magyar gazdaságot, tették hozzá. A tájékoztatás szerint a hitelminősítő csökkenő költségvetési hiányra és államadósságra számít Magyarországon a következő években. Sport. Hétfőn 10 órától kezdődik a jegyértékesítés a labdarúgó MOL Magyar Kupa május 14-i fináléjára, amelyben a tavalyi évhez hasonlóan a Ferencváros és a címvédő Paks találkozik a Puskás Arénában. A Magyar Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint az idén megújult jegyértékesítési rendszerben lehet megvásárolni a belépőket a meccsjegy.mls.hu oldalon, illetve a szurkolói klub alkalmazásában. A vásárláshoz alapszintű regisztráció szükséges, egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, melynek során legfeljebb 4 jegyet vehet meg, ezek közül egynek a saját nevére kell szólnia. A május 14-i találkozó 19 órakor kezdődik, a kapunyítás 2 órával korábban lesz. Végül az időjárásról. Elsősorban az északi megyékben számíthatunk felhős időre, ott átmenetileg erősen felhős, borult időszakok is lehetnek, illetve elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délebre a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett száraz idő valószínű. Később átmenetileg többfelé csökkenhet a felhőzet. A délnyugati szél többfelé élénk marad, zivatarok mentén erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A mai nap gondolatát Michael Quist fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. A szeretet nem kész lakás, amelynek kulcsát a kezünkbe adják, hanem otthon, amelyet el kell gondolni, fel kell építeni, rendben kell tartani, és gyakran kijavítani. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Irmák és Tímák ünneplik névnapjukat, és ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja is. Műsorunk folytatásában kérem most hallgassák meg, hogy hogyan is szól a Szent István Rádió esti program kínálata. Hamarosan következik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, amelyben Szabó Magda Pilátus című regényének 25. részét olvassa fel Györgyi Anna színművésznő. 20 óra 35 perctől megismételjük a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben Versegi Beáta Mária nővér, a 8 boldogság közösség tagja beszél. A 21 órai híreket követően a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk múlt vasárnapi adásának ismétlése szól, amelyben egy egethegyi körmenetet ajánlunk figyelmükbe, majd két kisvárdai kápolna történetét is megismerhetik. A folytatásban a Kérem a következőt című egészségügyi perceink heti összefoglalója szól. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunkban kulturális válogatásunkat kísérhetik figyelemmel, amelynek elején a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum aktuális tavaszi programjairól beszélgetünk, majd ezt követően a május faállítás szép szokását elevenítjük fel egy ajaki példa segítségével. Végül pedig megismerhetik a Bródi Sándor könyvtár májusi programjait, valamint a Harlekin Báb Színház idei utolsó bemutatóját is. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlónkban most Feskó Miklós nyugdíjas vasutas hangját idézzük egy archív felvételen.
Hát, ide tessék figyelni, Erzsike! Itt nálunk a május favitel az nagyon bonyolult volt.
Miért?
Hát azért, mert itt a május fát már az én időmben nyárfából meg Ficfából vitték, és azért ki kellett menni a határba, de a legénynek ki kellett választani a határba valamelyre azt a szép kis gömbölyű nyárfát, vagy azt a szép kis gömbölyű ficfát, mikor ő kiszemelte, május éjszakáján szólott két jó barátjának, és akkor kimentek, ellopták a fát, kifűrészelték, és azt hazacipelték akármilyen messzűről, és a lánynak, akinek vitték, annak az udvar közepére ők hárman azt elásták.
21 óra és 22 óra között Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. A 22 órai híreket követően azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát elmondjuk a legfrissebb híreket, és kezdődik Egymást közt című műsorunk keddi adásának ismétlése, amelyben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum egyik pedagógusával, Dobos Edina angol szakos tanárral, valamint Forgács Fanni, Demjén Mirjam, Faragó Tamara és Párkányi Domonkos 11. évfolyamos diákokkal beszélgetünk. A 23 órai híreket követően pedig a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Utána Taloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, kedves hallgatóink, ezek tehát a ma este műsorai. Műsorismertetéssel én legközelebb, éjfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 25. részét olvassa fel Györgyi Anna színművésznő.
Szabó Magda, Pilátus. Ez a szülővárosa nem is hasonlított ahhoz a városképhez, amely Domokosban az asszony szavai nyomán kialakult. A főutca pontosan olyan volt, mint bármely forgalmas fővárosi út. A boltok hajszányira ugyanazok, mint Pesten. Plakát plakát mellett hirdette az agronómusok országos találkozóját. Vezess! Mondta Domokos, mikor a Kossuth térre értek, és ez megint természetellenes volt mondani, hogy most jobbra, aztán balra, suhanni ifjúkora utcáin, abban a városban, amely annyira más volt már, mint gyerekéveiben, és ugyanakkor emlékeiben annyira azonos. Domokos látta, hogy kezd reszketni a szája, amikor valami nagy iskola mellett befordultak, és a Budenszköznél előbukkant az utca, amely felé tartottak. A 20-as kapura pillantott Izáék hajdani lakóhelyére, ám Iza a 22-esnél szállt ki, tépni kezdte a húzócsengőt. Senki sem felelt, a kapu be volt zárva. A perc, míg ott állt Iza mellett, nézte Gica szegényes tábláját, Horn Margit palást készítő, és hallgatta a nevetséges csilingelést, amely profán volt, s annyira nem illett ahhoz a hangulathoz, mely mindkettőjüket elfogta, sokáig megmaradt az emlékezetében. Évek múltán, ha visszagondolt Izára, ezt az arcát látta mindig. Ezt a megvékonyodott, riadt fülelő arcot, ahogy felágaskodik a gyerekek miatt majdnem elérhetetlen magasba szerelt húzócsengő fogantyújáig, és tépi az együgyű drótszálat, mint aki valami vészharangot kongat reménytelenül. Antal kapujánál kellett megpróbálkozniuk, Gica nem volt otthon. A kapu nyitva volt. Most meglátom, gondolta Domokos, ki ez az ember? Ugyan milyen hatással lesz rám? Fogom utálni? Azonnal szerette. Szerette a zömök testéből áradó abszolút biztonságot, sűrű szemöldökét, széles száját. Még csak nem is volt csinos ez az arc, amelybe nézett, de volt benne valami jó, valami vitathatatlanul, azonnal érzékelhetően tisztességes. Antal megtörtebbnek látszott, mint Iza. Szeme alatt árnyék, arca megviselt, mint aki nem aludt. Nem tudtam, hogy ketten jöztök, mondta, s nem volt a szavaiban semmi személyeskedő él, semmi olyan csengés, hogy látom, összetartoztok, tudom, miről van szó. A szállodában nem mehettek, oda már telefonáltam, valami kongresszus van, 3 héttel ezelőtt lefoglalta az egész épületet a Földművelésügyi Minisztérium. Ellenben Decker felajánlotta a szobáját. Egyikötök kimehet hozzá, a másikotok marad nálam. A mama... Iza úgy nézett rá, mint aki nem hallja, mit beszél. Antal elakadt. Damokos hosszú évek múltán most először figyelt meg puszta érdeklődésből valakit. Általában mindent megnézett, feldolgozott és elraktározott magában, amit látott, ám most nem aprózta szét, nem elemezte és nem konzerválta az élményt. Úgy nézte meg Antalt, mint egy magánember. Az a szó, hogy balzsamárok, nem mondott neki semmit, s elképesztő volt hallania, hogy az öregasszonyt valahol ott találták meg éjjel. Leesett egy épülőház emeletéről. Milyen szűkszavúan fejezi ki magát ez az ember, gondolta Domokos. Mindig csak azt mondja, meghalt. Sose, hogy baleset érte. Pedig nyilván az érte, különben hogy találták volna meg egy félig kész lakótelepen. Balzsamárok, ismételte Iza. Nézte a kesztyűjét, hangja, szeme teljesen idegen volt. Antal elmondta, hogy hozta át magához az öregasszonyt, hogy vacsoráztak meg együtt, hogy hagyta aztán magára, s kutatták később Gicánál, a tanítónőnél, még Kolmannál is, mindenkinél, akihez esetleg elmehetett azon a ködös éjszakán, s mint magyarázták eleinte váratlan eltűnését azzal, talán úgy megrohanták az emlékei, hogy kimenekült előlük az utcára. Iza dereka megfeszült. Hátradőlt a székben. Mint kiderült, Antal telefonált a rendőrségre. Onnan kapták aztán az értesítést úgy 11 tájt, hogy a mama megvan. A mentők a klinikára vitték. Mi ez a többes szám? Kérdezte magában Iza. Kivel volt ez az ember? Az őr szerint nem történt volna semmi, ha az öregasszony meg nem riad egy részektől, mert eleinte csak üldögélt, gondolkozott, forgatta a kútkerekét. Köd volt tegnap este, szokatlanul sűrű köd. Ahogy futott, nem látta, hova menekül szegény. Domokos azon túl is figyelt, hogy sajnálta az öregasszonyt. Az elemek, a köd, valami kút, az a szép nevű hely, egy részek kalimpáló karja, micsoda kép. Iza nem nézett fel, Antal nagyokat nyelt. Holnap be kell jönnöd a rendőrségre, mondta Antal. Nem lehet elkerülni, sajnos. Te itt alszol, ugye? Domokostól kérdezte, aki teljesen logikusnak érezte, hogy ő maradjon itt, s valahogy örült is neki. Ám Iza tiltakozott. Menjen Domokos a klinikára Deckerhez, ő akar itt aludni. Majdnem hisztérikusan beszélt, magas lett a hangja, parancsoló. Antal ránézett, aztán lesütötte a szemét. Gyerekesen hosszú pillái voltak, sűrű, fekete félkoszorú. Nem akarja, hogy kettesben maradjunk éjszakára, gondolta Domokos. Nem akarja, hogy beszéljek Antallal. De miért? Próbálta megállapítani magában, mit jelent számára, hogy Iza itt alszik volt férjével, s meglepődött, mikor rájött, semmit. Tulajdonképpen semmit. Legfeljebb kicsit irigykedik rá, hogy Antallal maradhat. Oly régen szeretett volna ismerni egy igazi orvost, egy olyan Hippokratészt, aki komolyan veszi azt a viccet a gyógyítással. Antall láthatólag nem lelkesedett az ötletért, de nem tiltakozott. Azt mondta, kikíséri Domokos Deckerhez. A klinikán kosztot is kaphat, majd felviszik az ételt a szobájába. Iza viszont ezek szerint nála vacsorál. Még oda lesz, ne engedjen be senkit, ha nyugton akar lenni. Gécának kulcsa van, hát ha átszalad, ne nyisson ki neki, tolja rá az ajtóra a reteszt. Domokos megcsókolta Izát, mikor elmentek. Antall látta. Az asszony érezte, mennyire nem ingerli fel ez a csók, mennyire nem hat rá. Hallotta, hogy csukják be maguk után az előszoba ajtót. Hallotta kapitány ügetését is, ettől különösképpen fájni kezdett a szíve. Azt is hallotta, hogy csattan fel a két férfi hangja a kertben, ahogy a hirtelen támadt rokon szemv mindkettőben mondatokká formálódik. Velem sose beszél így, gondolta Iza Domokosról. Most már bánta, hogy nem ő tölti az éjszakát a klinikán. Bár a gondolat egy fedél alatt azzal, ami még az öregasszonyból megvan, épp annyira elviselhetetlen volt, mint hogy Antall és Domokos hajnalig barátkozzanak. Mikor aztán lehiggadt, vállat vont. Utálta magát a gyávaságáért, hogy nem mert kimenni Deckerhez, és nem merte egy lakásban hagyni a férfiakat. Ugyan mit árulhat el Antall Domokosnak, amit ő el ne beszélt volna magáról? Sose mondott mást, mint ami az igazság. Domokos tudja, hogy Antall hagyta előtt, nem fordítva. Bár itt maradtak volna ketten, s ő úton volna most a klinika felé, érezné az erdő keserű szagát. Most majd minden felélet körötte, a tárgyak megszólalnak. Ez olyan alkonyat, amit Vince aranyhomálynak nevezett. Azaz ereszkedő, belülről megvilágított meleg, amikor a lakásban már fűtenek, kin meg estére foga lesz az időnek. A tárgyak, Antall új és szülei régi holmia szinte tapinthatóan eleven volt körötte. Bárszekrény lett a fekete kis kredencből, ahogy kinyitotta, benne találta apja vastag, komikus poharát. Balzsamárok, gondolta Iza fáradtan. Ó, a boldogtalan! Nem bírt ülve maradni. Bement a másik szobába, amelyben Antall aludt. Megnézte a könyveit. Még egyszer annyi könyve volt, mint amikor még házasok voltak. Itt nyilván nem alhatik ma éjjel, hanem majd a harmadik szobában, ahol valaha ketten éltek. Ha Antall nem hozza át az öregasszonyt, ha nem félti a megfázástól Gicánál, ám Antall mindig érzelmes volt. Inkább fázott volna meg, de élne. Átment az előszobán. Vince megyfabottya, dohány szitája, ott lógott a kovácsolt vas fogaskák mellett, s a mama keresztszemes áldás békesség feliratú kefetartójából nejlon hátú, pöttyös, mulatságos kefék kandikáltak. Benyitott hajdani szobájukba, kereste a kapcsolót. Még nem gyújtott fényt, de már érezte az anyja illatát. Az öregasszony minden holmiának levendula szaga volt. Úszott a sűrű, tiszta illat a levegőben. Az ágy érintetlen. A koffer lehajtott fedéllel, de nyitott zárral, hogy a ruha összenepréselődjék és szellőzni tudjon a résen át. Úgy állt a szőnyegen, mint valami figyelő, szólításra váró állat. A szatyor eltűnt, csak a tartalmát látta szerteszét. Egy összehajtogatott törlőt, a süteményes dobozt üresen. A tea maradékos üveget észre se vette Pesten, erről nem is tudott. Becsapott, gondolta Iza, s megint elerett a könnye. Teát is főzött. A vonaton árulnak ásványvizet, de nem hitte el. Kinyitotta a koffert, aztán azonnal visszacsukta. Volt valami személyes a benne levő tárgyakban, ezt nem tudta elviselni. A szoba nem csak olyan volt, mintha apja, anyja még élne, mintha még éppen volna az egész tovatűnt, szétzilált gyerekkor, de olyan hatást is keltett, mintha az öregasszony csak kiment volna belőle egy pillanatra. Ha az ember az ágy alá tolja a koffert, semmi sem mutatja, hogy a szállás ideiglenes. Itt még sokkal nehezebben lélegzett, mint a másik szobában. Visszament Antal ágyához, gondolni se bírt éterre, lefeküdt. Mire a férfi hazatért, s villanygyújtott, ott találta, mint nyitott szemmel gubbaszt a megvetett rekamién, cigarettázik és néz rá. Nem bírok bent aludni, mondta Iza. Jó, maradj itt. Egy percre, egyetlen értelmetlen, megbocsáthatatlan pillanatra azt hitte, mikor lehajolt a rekamié melletti kisasztalhoz, s felemelte a kikészített két könyvet, hogy vele marad. Sose volt két ágyuk, sose volt szélesebb fekvőhelyük ennél. Iza azt érezte, hogy most Domokos is, az öregasszony is távol került tőle. Ha Antal odahúzná magához még egyszer, ha megölelné, ha ott érezhetné megint maga mellett, elmúlnék belőle ez az iszonyatos feszültség, ez a vigasztalhatatlan szomorúság. Nem maradt mellette, csak hozzáhajolt. Ezúttal félreérthetetlenül ő hozzá. Homlokára tette a kezét, aztán a pulzusát fogta meg, hogy összerándult a csalódástól és a haragtól. Úgy ért hozzá, mint egy orvos, ahogy ő szokott az anyjához. Kell altató? Azért is azt mondta. Nem. Jó éjszakát. Az ajtó már nem nyikorgott, mint az apja idejében. Simán fordult meg a sarkán, de ő egyszerre érzékelte azt, ami volt, és ami már nem. Az olajozott mozgást és a csikorgását, ami elmaradt. Két negatívum élményével reszketett a paplan alatt. Az éjjel lágy volt, most váratlanul sokkal lágyabb, mint az őszi éjszakák. Nagy, puha szárnyak suhogtak a kert felett. Hajnal felé aludt el. Addig surrogtak, lebegtek körötte alakok, emlékek. Vince közelsége riasztotta a legkevésbé, mert apja logikusa halt meg, annak rendje és módja szerint, nem a balzsamárokban, egy részeg és egy éjjeli őrvitája közben. Domokosra is sokat gondolt, pedig milyen messze hált tőle, túl az erdei úton, a klinikán, ugyanazon a keskeny déványon, amelyen olykor, ha a nagy beteget éjjelre se hagyta magára, a professzor szenderedett el. Anyja, mintha egy lett volna vele ezen az éjszakán, mintha beleköltözött volna, s valahol belülről az izmai közül szólt volna ki. Mondatok, töredék szavak hangzottak a fülében. Egyetlen valaki volt távol tőle, aki a harmadik szobában aludt. Antal. Az messzebb volt, mint az ég. Reggel fáradtan ébredt, és akkor már nem tudta elkerülni Gicát. Gica sírva fakadt, mikor meglátta. Összekente a könnyeivel arcát, ruháját. Most kivételesen örült bárdolatlan részvétének, mert a palást készítő egyre azt hajtogatta, milyen boldog volt szegény jó Etelka, milyen elégedett, micsoda tragédia is ez a baleset. Iza rendes körülmények között nem sokra tartotta Gicát. Bosszantották különös mániái, fogadalmai, hogy sose vesz más színű ruhát, csak feketét, vagy sose fűt be az első hó lehullása előtt, akármilyen hideg legyen is. Maga is csodálkozott, milyen szeretettel néz most Gicára. Véllány, szegény, magányos is, nem volt könnyű az élete, és hát legalább ismerte az öreg asszonyt, tudott a fejével gondolkozni. Antal töltötte be a kávét, mint valamikor. A reggeli feketét mindig ő főzte házaskorukban is, s a lombik megállt a kezében, rápillantott a hadaró Gicára. A palást készítő láthatólag megrendült. Áthozta a maradék apró süteményt meg a megkezdett csirkét, amely pirosan, kifagyva merett előttük egy porcelántálon, mint aki átadja a családnak a hozzátartozókat megillető, csak véletlenül hozzákerült örökséget. A megboldogult utolsó túlvilági üzenetét, egy kis csibehúst, cukros perecet. Iza rá se bírt nézni az ételre, de láthatólag Gica se tudta elfogyasztani, pedig az mindenre lecsapott, ami ingyen volt. Csak Antal nyúlt a sütemény után, s harapott ketté egyet a fekete kávéhoz, mint aki utoljára még érezni akar valamilyen ízt, amilyet soha nem fog érezni már. Áhítattal és szomorúan evett. Domokos 9-re jött be az erdőről. Dicsérte a klinikát, a szállást, Dekkerrel magával is váltott pár szót. Gica majd elnyelte a szemével. A pesti vőlegény jelenléte valamennyire ellensúlyozta a gyászt. A rendőrségre domokos kocsiján mentek. Gica valósággal megnyúlt az örömtől, hogy autózhatott. Iza aggódva figyelte Kolman boltját, míg beszálltak, nem rohan-e ki a boltból, s nem makog-e valami kondoleáló szöveget könnyes szemmel, rángó bajusszal. Ám Kolman nem jelentkezett. Az újságárus sem volt a helyén, hétfő volt, amikor csak délfelé egy kis fél óráig áll a standon. Iza fellélegzett, mikor túlmentek a Budenszközön, mint aki veszedelemből menekült. A rendőrségen legelőször Lídiát látta meg. Most kesztyű volt a kezén, pedig ujjaira emlékezett a legerősebben. Összeránduló, aztán hirtelen kiegyenesedő ujjaira, elnyíló tenyerére, mikor kezébe adta a pénzes borítékot Vince halála után. Fénykép? Kérdezte Lídia, és ettől valami hideg, ellenséges dühöt érzett. Ha már valami félreértésből kifolyólag megkapta ez a lány a malmos képet, csak nem képzeli, hogy ő is valami ilyen őrültséggel akarja honorálni. De ha fénykép, csak legyen az. Iza igazán lenézte azokat a kollégáit, akik a betegek hozzátartozóinak kezére sandítottak, míg kijelölték valami kórteremben a páciens ágyát. De azzal is tisztában volt, hogy ez a lány többet tett annál, ami kötelessége, többet adott, mint amit mestersége törvénye előírt. Azt valamilyen módon méltányolni kell. Méltányolta is. Antal ott állt mellette, mikor a borítékot átnyújtotta, s elvörösödött. Ez külön kínossá tette a pillanatot. Lídia nem tette zsebre, mint illett volna, hanem azonnal feltépte, ott előttük, valami furcsa sóvár arccal, s ő nem mondhatta, hogy ne tegye, legalábbis ne Antal előtt. Valamennyien tudják, hogy Lídiának nem szabad pénzt elfogadnia. Lídia ujjanyomán felhasadt a papír, megmutatta a százasokat, s Iza megdöbbent, mert az ápolónő arca világosan mutatta, hogy Lídia csak ugyan fényképet várt, és valami érthetetlen okból örült is neki, mintha volna valami értelme vagy oka, ami miatt meg akarná őrizni Vince tovatűnt arcának hajdani egészséges vonásait. Az is riasztó volt, hogy Lídia belefehéredett a százasok láttába. Antal meg hátat fordított nekik, Oda ment a folyosó ablakhoz, lenézett a fákra. Az ápolónő letette a borítékot a fűtőtest tetejére, szó és köszönés nélkül ott hagyta őket. A boríték elkezdett perzselődni. A földszinten voltak, a B folyosón, közel a kazához, ott volt a legintenzívebb a légfűtés. Mikor Lídia léptei elkopogtak, Antal visszafordult, felvette a pénzt a radiátorról, kinyitotta Iza retiküljét és beleejtette a borítékot. Nem tett megjegyzést. Iza úgy ment el onnan, mint akit megvertek és pellengére állítottak valami főtéren. Miért akarja ez az ápolónő, hogy adósa maradjon, mikor gyűlöli a kiegyenlítetlen számlákat, s miért ad neki igazat Antal a hallgatásával, szája gyors, haragos mozdulatával? Mit akarnak tőle egyáltalán? Őt oktatják ki az új erkölcsről? Maga is ismeri. Iza valóban hálás volt Lídiának. Nagyra becsülte ernyedetlen szorgalmát, sosem fáradó lelkiismeretességét, s tudta, hogy kedvelte a lányt Vince is. Csak úgy marta a szégyen. Alig köszönt el Antaltól, futott kifelé.
Hangzott Szabó Magda Pilátus című regényének 25. része. Felolvasta Györgyi Anna színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A most elhangzott adást holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent Teréz és Szénai Szent Katalin hogyan tanít bennünket imádkozni? Erről dr. Versagi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja beszél. A felvételt 2024. november 25-e és 27-e között az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon Esztergomban készítettük. Tartsanak velünk!
Hát egy ilyen 5-600 évet, meg egy közel 800 évet ugrunk hátra az időben, és arra szeretnék vállalkozni most, hogy veletek együtt egy kicsit átgondoljuk, hogy ennek a két mesternőnek Isten tapasztalatát. Tehát nem is annyira tanítását, hanem tapasztalatát. Hát arról a tapasztalatról írnak, beszélnek, amit ők megéltek, és amit még szeretnék ajánlani és kérni, hogy nem tudom, kinek milyen a vizuális fantáziája, ezt mennyire ismeritek magatokat így vizuális fantázia kapcsán, de hogy akinek egy kicsi van, az próbáljon egy-két festményt maga elé idézni most. Akinek nagyon be tud indulni a vizuális fantáziája, az majd ahogy haladunk, az nyugodtan engedje meg magának, hogy képekkel gondolkozzék. Jó? Tehát, hogy nem annyira fogalmak, definícióknak a világába fogunk megérkezni a mesternőkkel, ezekkel a nőkkel, hanem a képeknek a világába. De azt is mondhatom, hogy egy ilyen múzeumi, lelki múzeumi vagy kiállítás terébe érkezzünk meg, és hagyjuk, hogy hasonl ránk a kép. Mindenkire rá van bízva, hogy bekapcsolja magában ezt a képi világot, és engedje, hogy az a kép, amit ők leírnak számunkra az imádságról, az Isten kapcsolatról, az benne elkezdjék dolgozni. A Szénai Szent Katalin mutatom be röviden először. 1347-ben született, 1380-ban hal meg, 33 évesen. Hát szoktuk mondani, hogy milyen nehéz időket élünk. Hát ő egy olyan időszakban élt az 1300-as években, ahol egész Európában pestis járvány van, ami azt jelenti, hogy egy harmada a populációnak meghal. Ő maga is ápol betegeket, és az ő városában és Szénában is a pestis tombol. Olyan időszakban él, amikor miközben ő az egész életét ugye az egyházért ajánlja föl, és hazahozza Avignonból a pápát, most csak így villanásokat mondok a történetből, tehát nem a teljességet, akkor halála előtt pár évvel megtörténik a nyugati egyház szakadás, ami 40 évig tart. Tehát hazahoz, most képzeljük el valakit, aki olyan erős asszony, vagy nő, vagy szerzetes, vagy imádságos, hogy képes hazahozni Avignonból a pápát. Azért ez nem semmi. És úgy hal meg, hogy amiért az életét adta, annak úgy tűnik, hogy szerte fosztott minden. Tehát utána még 37 év, amire utána az egyház újra képes összeállni, egyben lenni. Biztos a mi korunk is nehéz, de azért azt gondolom, hogy az se volt sokkal könnyebb, amikor ő élt. Sem az egyház szempontjából, sem a társadalmi helyzet szempontjából. Avilai Teréz, hát ő egy kicsit jobb korban élt, abban a tekintetben, hogy legalább felfedezték Amerikát, és azért ez egy nagy dolog volt ott az Ibériai félszigeten, ugye Spanyolországban, Katalin olasz, a Teréz spanyol, hogy az ő családtagja is mennek Amerika felfedezésére, nagyon lelkes, hogy milyen nagy dolgok történnek, egészen addig, amíg aztán hazérnek misszionáriusok, ferences atyák, és beszámolnak arról, hogy azért ennyire nem dicsőséges ez az amerikai misszió, mert hogy nem csak misszióval, hanem bizony visszaélések az indiánokkal, ami végtelenül megrendíti. És hát ugye ott van, akkor már az egyház közösségének a törése, szakadása, protestantizmus nem ugyanazt jelenti, mint ma az ökumenikus párbeszéd abban az időben. Tehát egy olyan egyházi világban él ő is, és olyan társadalomban, ami nagyon sok ellentmondással bír. Hát ők lesznek most a mi vezetőink, akikkel megnézzük, hogy ők hogyan élték meg az Isten kapcsolatukat, az imádságot. Azt hallani fogjátok, hogy az imádságról folyamatosan, mint Isten kapcsolatról lesz szó, ami azt is jelenti, hogy nem tudjuk szétválasztani. Tehát egyszerűen nem lehet szétválasztani az életet és az imádságot, az imaidőt, az egyéb életünktől. Persze olyan formán szét lehet választani, hogy valamikor dedikálunk időt arra, hogy éppen most imádkozzunk, de igazából az Istennel egyesült élet, az Istenre hangolt élet. Nagy nap folyamán elhangzott többször, hogy Isten akaratának a keresése. Tehát, hogy az Istenre hangolt élet és az ima élet az egytőről fakad. Nem tud másképp megtörténni. És éppen ezért én úgy fogalmaznék, ahogy ővelük ismerkedtem, és velük gondolkoztam, ez nem most kezdődött ez az ismerkedés, mert hanem mondjuk 30 évvel ezelőtt kávé. Nálunk a közösségben a Kármelita iskolának egy nagy hagyománya van, és abból merítünk, úgyhogy én kb. Így 20 évesen megkaptam a belső várkastélyt, hogy akkor ez itt a lelki élet úgy, és akkor azon szocializálódtam. No, tehát, hogy ahogy ismerkedtem velük, és hogy újra és újra merítek belőlük, tehát inkább mondanám azt, hogy az imádság, az imádságos élet, az Istennel való kapcsolat, az emberi létezésnek egy minőségét tudja kimunkálni bennünk. Tehát az emberi létezés egy minőségéről szól. Sokkal inkább, mint bármi tevékenység. Ugye ezt is többször hallottuk, hogy nem az, hogy nem módszerekről van szó, hanem sokféle lehetőségünk van Istenhez kapcsolódni, de amikor hozzá kapcsolódunk, akkor egyszerűen a saját létezésünknek egy más szintjét, egy más minőségét is fel tudjuk fedezni. Katalinnak és Terész számára az identitás magja, az önazonosság, a viszonyítási pont nem más, mint maga az Isten. Az identitás, az viszonyítási pont. Ő, aki teremtő, a létezésbe hívta a mindenséget, Jézus embersége és istensége által emberi testben összekapcsolja az isteni és az emberi dimenziókat, és szabaddá teszi az Isten és ember közti világot, szabaddá teszi az átjárhatóságra, szabaddá teszi az akadályoktól. Azt is mondhatnánk, hogy megtisztítja maga Isten ennek a két világnak az átjárhatóságát, az útját, az isteni és az emberi természete által. Jézus maga tisztítja, maga szabadítja fel ezeket az utakat. A Szentlélek által pedig elevenné, élettel telévé formálja az embert. Hogyan kezdődik mindez a mesternők szerint? Úgy fogom őket hívni, hogy mesternők. Szerintük minden az önismerettel kezdődik. Katalin arról beszél, hogy az a lélek az önismeret cellájában tartózkodik, és itt ismerheti fel azt, hogy úgy is mondhatnánk, hogy van még több, mint ennek a világnak a felfedezése, ismerete, és aki törekszik erre a helyes, becsületes életvitelre, és aki mer újra meg újra az önismeret cellájába visszavonulni, vagy azt is mondhatnám, hogy életvitelszerűen tartózkodik az önismeret cellájában, de nem hagyja el ezt a teret, ezt a lélektani teret, az megtapasztalhatja azt a vágyat, hogy tovább lépjen. Vagy azt is mondhatnám, hogy nem elégszik, nem elégíti ki az önmagával való találkozás. Teréz lelkünknek ugye a belső várkastélyáról szól, beszél. Ja, most már volt egy önismeret cella, nem tudom ki, hogy képzelt el az önismeret celláját képileg, hogyha még sehogy, akkor most képzelj el. De most átmegyünk a belső várkastélyba. Itt beszél az önismeret fontosságáról. Azt mondja, hogy lelkünk egyetlen gyémántból, vagy egy igen tiszta kristályból készült várkastélyhoz hasonlít. A lelkünk egy várkastélyhoz hasonlít. Érdemes elmenni majd az internetre, és megnézni az avilai várat, azt a képet, mert látszik, hogy nem véletlenül jutott eszébe a várkastély hasonlat. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy felfedezzük ennek a gyémántból készült kincsnek a nagyságát, be kell lépni önmagunkba. És az első szoba Teréznél, ez az önismeretnek a szobája, oda vezet az út. Terész beszél arról, hogy vannak olyanok, akiket itt teljesen lefoglal a hétköznapoknak az ügyes-bajos dolga, mindig ebben sürögnek, forognak, és igazából néha-néha mégiscsak megtörténik az velük, hogy felteszik a kérdést, hogy álljon meg önet, ki is vagyok én? Ki vagyok én? Mi a lényege az én életemnek? És ezen a ponton akár azt is felteszik, hogy és Isten, van Isten, nincs Isten, ki az Isten, mit kezdjek vele? Ezek a kérdések, már csak ezek a kérdések, hogy ez elhangzik, hogy ki vagyok én, és ki lehet az Isten, azok megengedik, hogy belépjünk ebbe a belső világba, ebbe a belső várkastélyba. Ugyanakkor az is megesik, hogy az embereknek egy jó részével, hogy úgy gondolják, hogy ezeket a kérdéseket csak krízisben tesszük fel, tehát, hogy nem életvitelszerűen vagyunk az önismeret szobájában, hanem hát a gyengeségben ezt feltesszük, de aztán jól összeszedjük magunkat, és újra visszavesszük az irányítást minden dolog felett, az életünk felett, és egyebek, és akkor ugye minden rendben van. Aztán, hogyha megint gyengék leszünk, akkor majd megint előfordulhat velünk, hogy ezt feltesszük. Tehát Teréz azért azt mondja, hogy az, hogy időnként tegyük fel ezeket a kérdéseket, az nem segít abban, hogy aztán újra tovább lépdeljünk a belső várkastélynak a világába, amiről azt tudjuk, azt mondja számunkra, hogy kastély közepén ott van Isten, ott lakik Isten. Tehát ahhoz, hogy a szobában tovább haladjunk, ahhoz nem csak így beugrunk, meg kiugrunk, meg beugrunk, meg kiugrunk, hanem el kell tudni, úgymond viselni azt is, hogy tartózkodjunk ebben a cellában, ahogy meg Katalin mondja. Az önismeret az egyik pillére Katalin és Teréz gondolkodásában, abban, hogy elinduljunk az Isten kapcsolatnak az útján. Ez jelenti nyilván a saját értékeink, gyengeségeink ismeretét, jelenti azt, hogy hogyan viszonyulunk bizonyos helyzetekhez, mi az, ami lelkesít, mi az, ami elkeserít, szomorít, mitől félek. Tehát sok mindent jelent ez az önismeret. Ugyanakkor az önismeret önmagunk megismerésének csak az egyik pillére. Nagyon fontos ahhoz, tehát, hogy önmagunkhoz közel maradjunk, ez nagyon fontos, hogy hát azt is mondhatnánk, hogy ne szálljunk el. Ezt így ismerjük, ne szálljunk el. Teréz így fogalmaz, ne törekedjünk arra, hogy kikerüljük az önismeret lakását, és elrepüljünk magasabb dimenziókba. Mert mindig az önismeret lesz az az biztos út, amin haladhatunk, ami talaj a lábunk alatt. Mindig önmagunk helyes ismeretének az útja marad ez a biztos út. Az önismeret, ahogy mondtam, két pillérből áll a mesternők szerint. Az egyik pontosan ez, amiről eddig beszéltem, hogy ismerjük önmagunkat, és legalábbis tegyük fel ezeket a kérdéseket időről időre. Akármilyen magas szinten vagyunk a lelki életbe, vagy beszéljük az egyházi szolgálatba, tegyük fel ezeket a kérdéseket, hogy ki vagyok én? Hogy ki az, aki igazán szabaddá tud tenni? Ki nagy lelkűvé tud tenni? Miként vigasztalódom meg? Honnan jövök és merre tartok? Ki gyakorol rám hatást, vonzást? Mi az, ami engem taszít? Tehát ezeket érdemes időről időre feltenni. De nem elég ennyit tennünk, mert a másik pillér nem más, mint Istennek a megismerése. Isten ismeretében vagy megismerésében azt gondolom, hogy nagyon jó, mint egy mindenfajta ismerkedésben, hogy az illető barátaival jóba vagyunk. Tehát megkérdezzük, hogy szimpatikus ez a valaki, hogy mit tudhatok róla. És Isten barátai, az biztos, hogy a szentek Isten barátai, tehát érdemes őket is kérdezni, hogy ti milyennek ismertétek meg. Én így ismerem, úgy ismerem, vagy elveszítettem a fonalat, de ti hogy ismertétek meg őt? És nyilván Isten megismerésében nagyon fontos, amit hallottunk Lectio Divina, Szentírás olvasás kapcsán, hogy olvasni azt a levelet, amit Isten írt nekünk. Újra meg újra olvasni azt a levet, és engedni, hogy hason. És aztán lehet, hogy eljön az a pont, amikor beleállhatunk az Istennel való beszélgetésbe. Abba a beszélgetésbe, ahol inkább őt hallgatjuk, akár az ige által, akár a lelkünk mélyén, akár az életünknek a tükrében. Tehát inkább őt hallgatjuk, mint hozzábeszélünk. Tehát elérkezhet az a pont, ahol odafordulhatunk és megszólíthatjuk őt. És ugye azt tudjuk, hogy ezen a ponton hát szabad lényként vagy válaszol, vagy nem abban a pillanatban. De hogy az utunkon egy kiemelt pillanat, amikor odafordulhatunk és megszólíthatjuk úgy, mint élő Istent. Tehát az önismeret és Isten megismerésének az útja, úgy is mondhatnánk, mint egy ilyen sínpár, mint a vonatnak a sínpárja, hogy ezek így együtt haladnak abban, hogy egyre inkább megismerjük Istent, és önmagunká váljunk. Legjobb önmagunká váljunk. Vagy azt is mondhatnám, hogy kivontakozzon az életünk távlatai. Tehát nem csak a képességeink, intellektuális vagy pszichológiai képességeink, az életünknek az a távlata, aminek nincsen vége. És ez a távlat, ez a nagyszerűség, ez ezen a sínpáron tud bennünket vezetni, az önismeret és az Isten megismerésének az útján. És ez egy olyan sínpár, ami valószínűleg az életünk utolsó pillanataig, és lehet, hogy még utána is, azt nem tudom, ott még nem jártam, de hogy addig haldokló mellett már voltam, és ezért merem mondani, hogy az utolsó pillanatig egész biztos, de talán még utána is vezet bennünket egy hosszú és örökké való kivontakozás útján. De azt is jelenti ez, hogy Isten tapasztalható. Tehát a második pont, hogy a két szentünk, akikről majd konkrétan is természetesen lesz szó, tapasztalható. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tapasztalható, de az egészen biztos, majd meglátjuk, hogy ők hogy tapasztalták, hogy Isten kommunikál. Ugye kommunikál a teremtés által, kommunikál az egész szentírási történetek által, valósan adja magát, és hogy ez a kommunikáció, ez az önközlés, ez folyamatosan tart. Tart most, tart a mi életünkben, és hogy nélkülözhetetlen az, hogy mi vágyakozzunk is arra, hogy megmutassa magát bennünk. Megmutassa magát, és feltárja magát Isten bennünk. Jobb könyvében olvassuk, ugye a Jobbról tudjuk, hogy igaz ember, mindent úgy csinált, és úgy élte meg a szenvedést, ahogy azt úgy illik. És az egész szenvedés történetének a végén mondja azt, hogy eddig szóbeszédből hallottam felőled, most saját szememmel látlak. Tehát ez az út, amiben újra meg újra, főleg nekünk egyháziaknak, azt gondolom, érdemes felszítani magunkban a vágyat, hogy Uram, hogy mutatod magad meg, hogyan kommunikálsz. Teréz, amikor a lakásokról beszél, akkor a belső várkastélyban, akkor azt mondja, hogy egyesek fent vannak, mások lent, vagy oldalt, és a legfőbb lakás, ahol a legbizalmasabb beszélgetések történnek, Isten és a lélek között, ez helyezkedik el középen. Önmagunk és Isten megismerése, Isten tapasztalása Teréznél és Katalinnál egy lépéssel kezdődik. Egy lépéssel kezdődik. És most azt szeretném kérni, hogy egyikőjük lépése az az, hogy Terézi, hogy belép a lelkének a várkastélyába. Elindul befelé. Katalin lépése pedig, hogy kilép. Úgyhogy próbáljátok átgondolni, hogy nektek merre indul a lépés. Most egyelőre csak ez a be vagy ki irányban. Tehát mi az, amikor így Isten most itt van és szólít bennünket, befelé hív, kifelé hív.
Kedves hallgatóink, dr. Versegi Beáta nővért, a Nyolc Boldogság közösség tagját hallották.